korábban látott szeméről, teljesen megegyezik Hartmann leírásával. Van-e még valami, ami ezt a két vallomást alátámasztja? Van. A gomb, amelyet Haberné talált a fülkéjében. És még valami megerősíti, amit talán észre sem vettek. Mi az? Az a tény, hogy mind Arbuthnot ezredes, mind Hector McQueen vallomása szerint a kalauz elment a fülkéjük előtt. Nem tulajdonítottak ennek a kijelentésüknek semmi fontosságot, de ne feledjük, uraim, hogy Pierre Michel kijelentette, bizonyos meghatározott eseteket leszámítva nem hagyta el a helyét. És ezekben az esetekben nem kellett a kocsi túlsó végébe mennie, vagyis Arbuthnot és McQueen fülkéje előtt elhaladnia. Összefoglalva tehát, a nőies hangú, kalauzruhába öltözött alacsony, sötét kis ember létezését közvetlenül vagy közvetve négy tanú vallomása igazolja. Egy apróságot megkérdeznék, mondta Konstantinos doktor. Ha Hildegard de Schmidt vallomása helytálló, hogy nem mondta az igazi kalauz, hogy találkozott vele, amikor Haberné csöngetésére besietett? Azt hiszem, ezt könnyen meg lehet magyarázni. Mikor a kalauz a csöngetésre besietett, a komorna bent volt az úrnőjénél. És mikor a komorna visszatért a saját fülkéjébe, a kalauz éppen bent volt Haberné asszonynál. Buck alig tudta kivárni ennek a párbeszédnek a végét. Igen, igen, barátom, mondta türelmetlenül, és bár csodálom a gondosságát, azt, hogy lépésről lépésre halad előre, mégis ki kell jelentenem, hogy itt fölöslegesen kerülgeti a dolgokat. Mindnyájan egyetértünk abban, hogy ez az ember létezik. Az a kérdés, hogy hova tűnt? Poirot rosszallóan csóválta a fejét. Téved, barátom. Nem szabad a kocsit fogni a lovak elé. Mielőtt megkérdezném magamtól, hogy hova tűnt ez az ember, először arra kell válaszolnom, létezett-e ez az ember egyáltalán? Mert ha ez az ember kitalálás, csak álöltözet, mennyivel könnyebb eltűnnie? Először tehát azt kell tisztáznom, hogy csak ugyan volt-e ilyen húsvér ember? És ha megállapította, hogy csak ugyan volt, mit mond? Hol lehet most az illető? Kétféle válasz képzelhető el rá. Vagy olyan lángeszűen elrejtőzött a vonaton, hogy elképzelni sem tudjuk, hol lehet a rejtek helye, vagy pedig ez az ember tulajdonképpen két ember. Egyrészt igazi önmaga, az, akitől recset retteget, másrészt a vonat egyik utasa, méghozzá olyan ügyes áll öltözetben, hogy maga recset sem ismerte fel. Érdekes ötlet, sugárzott föl Buck arca, hogy aztán újra elkomorodjon. Csak egy baj van, Poirot fejezte be a megkezdett mondatot. Az illető testmagassága. Ezt akarta mondani, ugye? Recset inasának kivételével minden férfi utas magas. Az olasz is, Arbuthnot ezredes is, Hector McQueen is, Andrényi gróf is. Maradna tehát az inas, és ez nem nagyon meggyőző elképzelés. De van egy másik magyarázat is. Ne feledje, hogy az illetőnek nőies hangja van. Kétféle dologra is következtethetünk. Lehet, hogy ez a férfi nőnek álcázta magát, de az is lehet, hogy csak ugyan nő. Egy férfi ruhába öltözött, magas nőt nem ítélnénk magasnak. De Recset csak tudta volna, lehet, hogy tudta is. Lehet, hogy ez a nő már megpróbált végezni vele, és hogy a legkönnyebben a közelébe férkőzhessen, már akkor férfi ruhát viselt. Recset kitalálhatta, hogy megint ezzel a fogással fog próbálkozni, azért mondja Hardmannak, hogy egy ilyen férfira vigyázzon. De nem mulasztja el hozzátenni, hogy az illetőnek nőies a hangja. Elképzelhető, mondta Buk, de azért engedje meg, barátom, hogy magának is elmondjam azokat a furcsaságokat, amelyeket Konstantinos doktor figyelt meg. Hosszadalmasan elmagyarázta, milyen következtetésekre jutott Konstantinos, meg ő az áldozat sebeinek megvizsgálásakor. Buk felnyögött és a fejéhez kapott. Megértem, barátom, mondta Poirot együttérzően. Tudom, hogy mit érez. Majd szétpattan az ember feje. Lidérc nyomás, kiabálta Buk. Úgy van, hihetetlen, valószínűtlen, elképzelhetetlen, én is ezt mondanám. És mégis ez a helyzet. A tényeket nem lehet letagadni. Őrült képtelenség, olyannyira, barátom, hogy néha azt hiszem, hogy tulajdonképpen nagyon egyszerű a megoldása, de nem csak ez az egy kis ötletem van. Két gyilkos, nyöszörögte Buk, az Orient Expressen. Majdnem elsírta magát. És hogy a képtelenség még képtelenebb legyen, folytatta Poirot derűsen, foglalkozzunk az éjszaka a vonaton látott rejtélyes idegenekkel. Az egyik a Hardmann vallomásában leírt, de Hildegard de Schmidt, Arbuthnot ezredes és Hector McQueen által is látott hálókocsi kalauz. A másik a vörös kimonós hölgy. Egy magas, karcsú nő, akit Pierre Michel, Debenhem kisasszony, McQueen és jó magam láttunk. Tegyük hozzá, hogy az illatát Arbuthnot ezredes is érezte. Ki ez a nő? A vallomások szerint senkinek sincs vörös kimonója a vonaton. Ez a nő is eltűnt. Vajon egy személye ő? Meg a hálókocsi kalauz? Vagy két különböző szeméről van szó, és hol vannak? És hol van a kalauzruha, meg a skarlátvörös kimonó? Végre valami, amit megtudhatunk, pattam föl Buk. Át kell kutatnunk az utasok podgyászát. Igen, ez már valami. Poirot is felállt. Hadd jósoljak, mondta. Csak nem tudja, hogy hol vannak. Van egy kis ötletem. Szóval hol? A skarlátvörös kimonó az egyik férfi utas csomagjában lesz, a hálókocsi kalauz egyenruhát pedig Hildegard de Schmidt táskájában fogjuk megtalálni. Hildegard de Schmidt táskájában? Vagyis ő nem egészen úgy, ahogy maga gondolja. Hadd fogalmazzam meg másképp. Ha Hildegard de Schmidt bűnös, lehet, hogy a kalauz egyenruha az ő táskájában lesz, de ha ártatlan, biztosan ott lesz. Honnan? Kezdte Buk, de hirtelen elhallgatott. Mi ez a közeledő robaj? Kérdezte aztán. Mint egy robogó mozdony. A robaj közeledett. Éles sikoltás női szóáradat kísérte. Egyszerre csak fölpattant az étkezőkocsi ajtaja, Hubbardné rohant be. Borzalom, kiabálta, borzalom! A szivacsos zacskomban, az én szivacsos zacskomban egy nagy kés, csupa vér! Megtántorodott és élettelenül zuhant Monsieur Buk vállára.
Tizennegyedik fejezet. Miről tanúskodott a fegyver?
Buk nem is annyira lovagiasan, mint inkább gyorsan leültette az ájult asszonyt, a fejét az asztalra hajtva. Konstantinos doktor kiáltott az egyik pincérnek, a pincér lóhalálában meg is érkezett. A feje maradjon így, mondta az orvos, ha magához tér, adjon neki egy kis konyakot, megértette? Már is szaladt a másik kettő nyomában. A bűnügy minden érdeklődését lefoglalta, ájuldozó középkorú hölgyek végképp nem érdekelték. Lehet, hogy Hubbardné asszony erre a gyógymódra gyorsabban magához tért, mint különben tette volna. Néhány perc múlva felült, megitta a konyakot, amit a pincér oda tartott eléje, és már is beszélni kezdett. El se tudom mondani, milyen borzalmas volt, el se tudják képzelni, mit érzek. Már gyerekkoromban nagyon-nagyon érzékeny voltam, vért látni, most is rosszul vagyok, ha csak eszembe jut. A pincér megint oda tartotta a konyakot. Még egy kicsit, madám? Maga szerint jó, ha iszom? Mert én megrögzött antialkoholista vagyok, soha nem iszom bort, vagy másféle szeszes italt. Az egész családom antialkoholista. Persze, ha csak gyógyszerként, megint ivott. Poirot és Buck eközben Konstantinos doktor kíséretében kisietett az étkezőkocsiból, és a Calais közvetlen kocsi folyosóján Hubbardné fülkéje felé igyekezett. A fülke ajtajában tolongott a kocsi valamennyi utasa. A kétségbe esett képű kalauz megpróbálta visszatartani őket. Nincs itt semmi látnivaló, kiabálta, ahány nyelven csak tudta. Szabad egy kis utat, mondta Buck, keresztül préselte gömbölyű termetét az utasok közt, és belépett a fülkébe. Poirot szorosan a nyomában volt. Jó, hogy megérkezett, monsieur, mondta a kalauz megkönnyebbült csóhajjal. Mindenki be akart ide jönni, az amerikai hölgy úgy visított, hogy azt hittem, most őt gyilkolják. Berohantam, ő meg csak sikítozott, mint aki megbolondult, azt kiabálta, hogy ide kell hívni magát, monsieur, és el is indult, olyan hangosan sikítozva, ahogy csak kifért a torkán, és minden fülkébe bekiabált, hogy mi történt. Aztán egy széles kézmozdulattal hozzátette. Az a dolog ott van bent, monsieur. Nem nyúltam hozzá. A szomszéd fülkébe vezető ajtó kilincsén egy nagy, kockás gumicivacs tartó lógott. Alatta a földön hevert, ahogy Hubbardné kezéből kiesett, egy egyenes pengélyű kés, olcsó, álkeleti tucatárú, fényveretes markolattal és elkeskenyedő pengével. A pengét rozsdavörös foltok szennyezték. Poirot óvatosan felkapta. Igen, mormolta, semmi kétség. Ez a hiányzó fegyver. Igazam van, doktor úr? Az orvos is megvizsgálta a kést. Fölösleges annyira óvatosan bánni vele, mondta Poirot. Nem lesz rajta, csak Hubbardné asszony új lenyomata. Konstantinos doktor elég hamar végzett a késsel. Csak ugyanez a fegyver, amit keresünk, mondta, valamennyi sebet ezzel ejthették. Csak ezt ne mondta volna, barátom. A doktor csodálkozva merett Poirotra. Eddig is éppen elég véletlen összejátszásnak voltunk tanúi. Ketten is elhatározták múlt éjszaka, hogy leszúrják monsieur Ratchettet. Képtelenség elgondolni, hogy mind a ketten ugyanazt a fegyvert válasszák. Talán nem is olyan képtelenség, mint amekkorának látszik, mondta az orvos. Ezer számra gyártják ezeket a hamis keleti késeket, és ezer számra árusítják őket a konstantinápolyi bazárban. Parányi vigasz, de mégis vigasz, mondta Poirot. Elgondolkozva nézegette az ajtót. Aztán leakasztotta a kilincsről a mosdószeres zacskót, és megrázta a kilincset. Az ajtó nem nyílt ki. A kilincs fölött egy arasznyira volt a retesz. Poirot visszahúzta a retesz nyelvét, és újra megpróbálta kinyitni az ajtót, de ezúttal is hiába. Ne felejts el! A túloldalról bezártuk, emlékeztette a doktor. Igaz, mondta Poirot szórakozottan. Látszott rajta, hogy másut jár az esze. Töprengve húzta össze a szemöldökét. Minden világos, mondta Buck. A gyilkos ezen a fülkén keresztül távozik. Amikor becsukja a két fülke közti ajtót, megérinti a szivacstartót, gondol egyet, és a véres kést gyorsan belecsúsztatja. Aztán észre sem véve, hogy felébresztette Hubbardné asszonyt, kisurran a másik ajtón át a folyosóra. Nem történhetett másként, morogta Poirot, bár még mindig töprengő képpel. Mi baja van? Kérdezte Buck. Úgy látom, nincs megelégedve valamivel. Poirot gyors pillantást vetett rá. Maga nem vette észre? Úgy látszik, nem. Persze, apróság az egész. Jön az amerikai hölgy, mondta. A kalauz benézett a fülkébe. Konstantinos doktor bűntudatosan nézett körül, érezte, hogy elég kurtán furcsán bánt az asszonnyal, de az asszony nem szemrehányásokkal kezdte, más kötötte le minden erejét. Egy dolgot előre meg kell mondanom, állt meg elfúló lélegzettel a küszöbön. Nem maradok ebben a fülkében, akkor sem aludnék itt, ha... $1,000,000 kínálnának érte. De, madám, tudom, mit akar mondani, és előre kijelentem, hogy szó sem lehet róla. Inkább kin ülök egész éjszaka a folyosón. Sírni kezdett. Ha a lányom tudná, ha látná, hogy... Poirot határozott hangon szólt közbe. Félreérti a dolgot, madám. A maga kérése teljesen jogos. A csomagját már is átviszik a másik fülkébe. Haberné leeresztette az orra alól a zsebkendőt.
Igazán? Már is jobban vagyok. De minden fülke foglalt, ha csak az urak valamelyike,
most Buck szólalt meg. A csomagjait, madám, átviszik egy másik kocsiba. A mögöttünk lévő kocsiban, amelyet Belgrádban kapcsoltak hozzánk, van szabad fülke.
Nagyszerű, nem vagyok különösebben ideges természetű, de hogy itt aludjak a hulla melletti fülkében, megborzongott, beleőrülnék.
Michel, szólt ki Buck, vigye át a hölgy csomagjait az Athén-párizsi kocsi valamelyik üres fülkéjébe. Igenis, monsieur, ott is a hármas fülkébe? Nem, mondta Poirot, mielőtt a barátja megszólalhatott volna. Jobb lesz, ha még a szám sem emlékezteti a hölgyet semmire. Legyen mondjuk a 12-es. Igen, monsieur.
A kalauz megragadta a csomagokat. Haberné hálás arckifejezéssel fordult Poirothoz.
Nagyon kedves és figyelmes. Igazán nagyon lekötelezett.
Szóra sem érdemes, madám. Mi is átmegyünk magával, és megnézzük, hogy elég kényelmesen tud-e elhelyezkedni. Haberdnét mind a hárman átkísérték új otthonába. A derékasszonyság elégedetten nézett körül.
Nagyszerű, mondta.
Megfelel, madám? Éppen olyan, mint az eddigi fülkéje.
Igen, bár a másik irányba néz, nem számít. Ezek a vonatok hol erre, hol arra mennek. Mondtam a lányomnak, hogy olyan fülkét szeretnék, amelyik menetirányba néz. Ő meg azt mondta, hogy hiába, anyuska, mert lehet, amikor lefekszel, a menetirányba nézel, és mire felébredsz? Éppen az ellenkező irányba. És milyen igaza volt, tegnap este is Belgrádba az egyik irányban mentünk be, és a másik irányban jöttünk ki.
Ezek szerint madám most már meg van elégedve?
Azt azért nem mondhatnám. Itt vagyunk ebben a hófúvásban, senki sem csinál semmit, pedig a hajom holnap után indul.
Mindnyájan együtt vagyunk ebben a bajban, madám, mondta Buck. Mindnyájan.
Igaz, mondta Haberné. De a gyilkos az én fülkémen ment keresztül az éjszaka.
Még mindig nem értem, asszonyom, mondta Poirot, hogyan jutott be a maga fülkéjébe az az illető, ha a két fülke közti ajtó zárva volt.
Biztos benne, hogy zárva volt?
A svéd hölgy a szemem láttára ellenőrizte.
Próbáljuk meg megismételni a jelenetet. Maga tehát itt feküdt az ágyon, így né, és nem láthatta,
nem, a szivacstartó miatt, júj, új szivacstartót kell vennem, felfordul a gyomrom, ha erre ránézek.
Poirot felkapta a szivacstartót, és a szomszéd fülkébe vezető ajtó kilincsére akasztotta. Így né, mondta, a retesz éppen a kilincs alatt van, a szivacstartó eltakarja. Maga tehát nem láthatta az ágyból, hogy a retet zárva volt-e, vagy sem.
Hiszen én is ezt mondtam magának.
És Olson kisasszony, a svéd hölgy, ideált maga és az ajtó közé. Megpróbálta kinyitni az ajtót, és azt mondta, hogy be van reteszelve. Úgy van. Lehet, hogy tévedett, madám. Figyelje csak,
magyarázta Poirot aggályoskodva. Ez a retesz csak egy parányi fémnyelv. Ha elfordítják, az ajtó be van zárva. Ha visszafordítják, az ajtó nyitva van. Lehet, hogy a svéd hölgy csak annyit tett, hogy megpróbálta kinyitni az ajtót. Mivel a túloldalon be volt zárva, azt hitte, hogy a maga oldalán is be van zárva. Elég ostoba tévedés. A legkedvesebb, legszeretetre méltóbb emberek, nem feltétlenül a legügyesebbek is, madám. Igaza van, bocsásson meg, madám, ezen az útvonalon utazott ki Izmirbe? Nem, hajón mentem Isztambulig, és a lányomék egy ismerőse, Johnson úr várt, nagyon kedves ember, örülnék, ha megismerné. Ő kalauzolt Isztambulban, nekem nagy csalódást okozott az a város, minden olyan ütött kopott, a mecsetekben is mindenféle nagy mamuszt húznak az ember lábára. Jaj, hol is tartottam? Ott, hogy Johnson úr várta. Ja, igen, és aztán feltett egy Izmirbe induló francia hajóra, és a vőn várt a kikötőben. Mit fog szólni, ha megtudja mindezt? És a lányom azt mondta, hogy ez a legkényelmesebb, legbiztonságosabb módja az utazásnak, hogy csak ülni kell a vonaton, amíg Párizsban nem érünk, és ott már vár az express az amerikai hajóhoz. Jaj, Istenem, hogyan is mondhatnám le a hajójegyemet? Értesítenem kell őket, de hogyan? Rettenetes!
Hubbardné asszony már-már újra elsírta magát. Poirot, aki már fészkelődött, gyorsan megragadta az alkalmat a közbeszólásra. Megrázkódtatás érte, madám. Szólni fogunk a pincérnek, hogy hozzon teát, és kétszer sültet magának.
Nem vagyok én olyan teabarát, mondta Hubbardné könnyes szemmel. Az inkább angol szokás.
Akkor kávét hozatunk, madám. Szüksége van egy kis serkentőre.
A konyaktól egy kicsit megszédültem, azt hiszem, mégiscsak egy kis kávét kérek. Pompás. Szeretném, ha újra képességeinek teljében lenne.
Minek a miében?
De furcsán fejezi ki magát.
Először azonban, madám, egy formaságon át kell esnünk. Megengedi, hogy átvizsgáljuk a csomagjait?
Miért?
Át fogjuk kutatni minden utas podgyászát. Nem szívesen juttatok eszébe kellemetlen dolgokat, de gondoljon csak a szivacstartó tartalmára.
Jaj, talán jobb is, ha mindent megnéznek. Nem kérek az ilyen meglepetésekből.
Gyorsan végeztek. Hubbardné a lehető legkevesebb csomaggal utazott. Egy kalapdoboz, egy olcsó bőrönd és egy jól megtömött utitáska. Mind a háromban a lehető legegyszerűbb és legtermészetesebb tárgyak voltak, és néhány perc alatt be is fejezhették volna a munkát, ha Hubbardné nem ragaszkodik hozzá, hogy néhány fényképet meg ne nézzenek.
A lányom, mondta,
majd két csúnya gyerek képét vette elő.
Az unokáim, ugye milyen aranyosak?